Második lánggal foglalkozunk, még az életszentség lángjával. Ugyanaz a szentírási hely a kiinduló pontunk. Isten fölülről gyújtja ki bennünk jelenlétének tüzét. Bűnösből szentté, mi nem tudunk a magunk erejéből átváltozni. Isten adja felülről a megváltás kegyelmét. Jézus Krisztus megváltó vére tesz bennünket szabaddá a gonosz hatalmából. Most külön ma délután arra az aspektusára figyelünk a dolognak, hogy a gonosz hatalmából. Jézus tevékenysége az evangéliumok szerint nagy mértékben áll gonosz lelkek kiűzéséből. Ez az evangéliumok anyagának legősibb rétegéhez tartozik. Azok az elbeszélések, amelyekben Jézus démonokat űz ki az emberekből. Történeti tény, hogy az egyház folytatta Jézusnak ezt a tevékenységét. Az exorcizmus, a démon űzés szertartása mindmáig létezik, sőt éppen idén, januárban látott napvilágot, ennek a szertartásnak az átdolgozott új kiadása. Ezt nemzeti nyelvekre is le kell fordítani. Hogy a sátán és az ő angyalai, a démonok léteznek, ez az egyháznak kifejezett tanítása. Az is, hogy az emberre befolyást tudnak gyakorolni. A katolikus egyház katekizmusának 391-estől 395-ig, 5-ösig terjedő pontjaiban meg lehet találni. Ezek a bukott angyalok, az angyal épp úgy tud vétkezni, mint az ember. Csak az angyal nem fokozatosságban él, hanem véglegességben. Tehát ők egyszer s mindenkorra elbuktak. Szabad és végleges elhatározásból. Isten jónak teremtette őket, mint ahogy mindenkit jónak teremt, de ők saját elhatározásukból rosszá lettek. A sátán azonban nem egyenrangú ellenfele Istennek. Teremtmény. Hatalma nem terjed tovább, mint amennyit Isten átmenetileg enged neki. Végleges veresége elkerülhetetlen. Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, már diadalmaskodott fölötte. A Kolosszai levél fejezi ki így, hogy Isten a húsvéti misztériummal, most idézek, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk. Ez a nyilvános megszégyenítés, ez a hadvezérek szokása, az ókori hadvezérek szokása, hogy diadalmenetben vezették a legyőzött ellenfele. Az elfogott ellenséget láthatta a győzelmen újongó tömeg. És nekünk a Szentírás azt mondja, hogy a gonosz már ebben az állapotban van, legyőzve, Jézus diadalmenetébe befogva. Ez nem azt jelenti, hogy már nincs hatalma. Van hatalma a Földön, de ha Jézus győzelmét alkalmazod magadra, akkor győztes vagy fölötte. A Jelenések könyvében olvassuk a 12. fejezet 11. versében, legyőzték őt a bárány vére és a tanúságtétel igéje által. Hát a bárány vérében, Jézus megváltó vérében van a győzelem a gonosz hatalmak fölött. És a tanúságtétel igéjében, tehát hogyha te megvallod azt, hogy Jézushoz tartozol, Jézus tanítványai Jézus nevében kiűzik a démonokat. Erre kapnak hatalmat, erre kapnak megbízást. Az apostolok első megbízása így hangzik. Hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket. Nem kell a sátántól félnünk. Erős hittel álljatok neki ellen. Olvassuk az első Péter levél 5. fejezetének 8. versében. Jézus pedig Lukács 10:18-19-ben azt mondja, láttam a sátánt, mint a villám úgy zuhant le az égből. Ime hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. Tehát ha Jézushoz tartozunk, akkor győzelmünk van az ellenséges szellemi hatalmak fölött, amelyek a kárhozatba akarnak bennünket taszítani. Csak szabad elhatározásból kerülhetünk az ő uralmuk alá. Ez a bűn. A bűnnel a sátán birodalmába lépsz be. Szabad elhatározása, mert a súlyos bűnnel. Van azonban, mivel még hadszíntéren vagyunk, van az ő hatalmuk gyakorlásának olyan területe is, ami nem terjed ki a te szabadságodra. Tehát te nem vagy bűnös, csak saját elhatározásodból lehetsz bűnös, de esetleg befolyást gyakorol rád. Vagy bántalmazni tud. Hathat a pszichére, és hathat a testre. Ez a mi küzdelmünk, harcunk területe, saját életünkben is sokszor. És a gonosz lélek hatalma ellen meg akarunk küzdeni, ahhoz szükségünk van az imádság fegyverére, a gyónás és a szentáldozás fegyverére, aztán a szentelményekre, például a szentelt víz. Szentelt olajat is szoktunk használni, egyszerű megáldott olajat, ez nem ugyanaz, mint a betegek olaja. A szentség, ez csak szentelmény, mint a szentelt víz. Lehet kifejezetten azért imádkozni, hogy valaki megszabaduljon a gonosz lélek befolyása alól. Ezt szoktuk szabadító imának nevezni. Kivételes esetben az egyház engedélyével a püspök által megbízott pap végezheti az exorcizmus szentelményét. Erre csak kifejezett démoni megszállottság esetében kerül sor, és ez viszonylag ritka. Nagyon fontos azonban, hogyha föl akarjuk venni a harcot a gonosz lélekkel, akkor szabaddá váljunk a bűntől. Mert ez a döntő terület, ahova mi a saját elhatározásunkból léptünk be. Tehát a radikális megtérés az, ami most van folyamatban, amiről most beszélünk, ez valamilyen alapvető jelentőséggel bír, onnan kiindulva, ha én egyszer már szabadságomat Jézus uralma alá helyeztem, onnan kiindulva ki tudom vetni a sátánt mindenfajta állásából. És itt külön szerepet játszanak azok a bűnök, amelyek szellemi szférában vannak elkövetve, mint például a bálványimádás. A pogányistenek nem léteznek. Ha valaki bálványt imád, nem létező istensége, azt jelenti, hogy megnyitja az ő szellemét, megnyitja az ő lelkének a mély rétegét, azt, ami Isten felé nyílik. Megnyitja egy olyan szellemi hatalom előtt, amelyet ő létezőnek gondol, és Istennek gondol, de mint Isten nem létezik. Ezen a csatornán keresztül, ezen a nyitott ajtón keresztül viszont beléphet az életébe a gonosz, ami viszont létezik. Nem Isten, de létezik. Létező szellemi hatalma fejedelemségek és hatalmasságok működhetnek mindenütt, ahol az emberek nem létező isteneket imádnak. Itt van például a Krishna kultusz. Tetten érhető benne szinte a sátánnak ez az álcázott jelenléte. De minden pogány kultusz, hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, reinkarnációs tanok, stb. Ha részt vettünk ilyenben, az bizony a gonosz hatalma előtt nyitott meg bennünket. És ennek radikálisan ellene kell mondani, amikor megtérünk. Bűnbánatot kell tartanunk érte. Előfordulhat, hogy valaki jóhiszeműen ment bele, és lehet, hogy nem vétkezett a szónak a sajátos értelmébe, de akkor is megnyílt ezek előtt a szellemi hatalmak előtt, és azok bizonyos befolyást tudnak gyakorolni rá. Tehát ellene kell mondani a bálványimádás bűnének, még ha tudatlanul vállaltuk is. Szubjektíve talán nem vagyunk bűnösek, de objektíve mégiscsak a gonosz lélek felé fordultunk. Meg kell szüntetni, föl kell számolni minden kapcsolatot ezzel a kultusszal. Meg kell semmisíteni azokat a kultusztárgyakat, amelyeket használtuk. Nem ártatlanok. És kérnünk kell Jézus vérének szabadító erejét, hogy megszabaduljunk minden ellenséges hatalomtól, minden ártó szellemi befolyástól. Ugyanez áll az álkeresztény kultusokra, amelyek használják a Bibliát, de igazából nem a Szent Háromság egyistent imádják. Mormonizmus, jehovizmus, a Moon-féle egyesítő egyház, akár az unitarianizmus. Mivel Jézus istenségét tagadják, ezek a kultuszok eltávoznak arról a területről, ahol Isten valóban kinyilvánította önmagát. Meghamisítják az Isten képet, és ezért előbb-utóbb hamis istenek előtt nyílnak meg, ami azt jelenti, hogy a gonosz lélek hatalma előtt nyílnak meg. Ugyanez vonatkozik az iszlámra. Mi elfogadja a Bibliát, de hát úgy forgatja ki, hogy az már nem elfogadás. Pogány kultusz a New Age, ami egy szinkretizmust hirdet, nem támadja a kereszténységet, csak beleilleszti egy nagy egészbe, ahol egyenrangú, közös nevezőre lesz hozva minden vallás. Hogyan egyezne ki Krisztus Béliállal, mondja a Szentírás, 2. Korintusi levél 6. fejezet 15. vers. Félreértés ne essék. A 2. vatikáni zsinat vallja, hogy a pogányok is üdvözülhetnek, ha jóhiszeműen követik a lelkiismeret szavát. De azt kell megérteni, hogy ezek is Jézus Krisztuson keresztül üdvözülnek. A lelkiismeretük szaván keresztül az Isten igazsága, még ha nem is tudják igazi nevét, de kinyilvánítja magát nekik, akkor ők Jézus Krisztus mellett hoznak egy döntést. Jézus mondja, senki sem jut az Atyához csak általam. János evangélium a 14. fejezet 6. vers. Nem jutnak Istenhez máshoz, mint Jézuson keresztül. De semmit nem változtat azon, hogy abban a pogány kultuszban, amelynek ők jóhiszeműen hívei, abban működnek a gonosz lelkek. A zsidóság nem tartozik ide, a zsidóság nem pogány kultusz, a zsidóság, a hiteles zsidóság az igaz Isten imádása. Az egészen más kategóriába tartozik. Kétfelé tud eltorzulni a zsidóság, amennyiben valóban imádja Isten. Az egyik a talmudizmus. Talmudizmus, ami azt jelenti, hogy a formáknak, a vallási előírásoknak nagyobb szerepet tulajdonítanak, mint magának Istennek. Ez volt a farizeusok bűne. A farizeusi irányzatból fejlődött ki a talmudizmus. A törvény apróra megtartva, az élő Isten elvész az írott betű mögött. Ez egy zsidó legalizmus, törvényeskedés. A másik a kabbala, ami egy kicsit okkult, kicsit panteista formája a zsidó vallásosságnak. Ez már hamis. Attól függetlenül nagyon buzgó, jóhiszemű zsidók vallhatják ezeket a dolgokat, és nem kell őket elutasítanunk, azért mert ezeket vallják, ebben a szellemi légkörben élnek, de ezen a két ponton azt hiszem, hogy a zsidóság már hűtlenné válik az élő Istenhez. De amennyiben az az élő Isten imádása, az a mi Istenünk, az Jézus Krisztus mennyei atya, az egy és ugyanazon Isten, akit mi imádunk. A kereszténység hibás formái sem érdemelnek kevésbé szigorú elbírálást. A tradicionalizmus, amikor valakinek az a fontos, hogy mi maradt rá a nagypapájától, és nem az, hogy mi az igazság. Amikor nem Istent, hanem a vallást tartja valaki fontosnak. Én a vallásomhoz hűséges maradok. Amit megszoktam, az a törvény, az a mérce. Nem az Isten akarata, amit megszoktam. Ezekkel került szembe Jézus. Ezek azok, akik Jézus keresztre feszítették. Ennek keresztény változata is van. Ez nem kereszténység. Ez nem üdvözi. Szekularizmus. Akkor valaki olyan mértékben akarja megnyitni a kereszténységet e világ értékei előtt, hogy semmi nem marad a keresztény hitből, a keresztény erkölcsből. Gonosz lelkek előtt nyitja meg az életét. Tradicionalista is, a szekularista is, aki különben nem állnak egymástól olyan messze. Igazából sokszor a szentek tiszteletének helytelen formái, szentelmények mágikus értelmezése, a magán kinyilatkoztatások jelen tőségének eltúlzása. Mikor valakinek fontosabb az, hogy X vagy Y helyen megjelent a szűzanya vagy az Úr Jézus és mit mondott, mint az, hogy mi van a Szentírásban és mit hirdet az egyház. Ezek mind hamis kultuszok és démoni befolyás alá helyezik az ember. Nem csak a pogány kultusztól magától, hanem a pogányok mágikus szokásaitól is óv bennünket a Szentírás. Idézek egy előírást a második törvénykönyv 18. fejezetének 11. és 12. verséből. Ne akadjon közötted, aki fiát vagy leányát átviszi a tűzön, hogy megtisztítsa. Vagy aki jósoktól tudakozódik. Aki álmokat s jeleket magyaráz, ne legyen varázsló, se bűbájos, se aki ördöngősöktől vagy jósoktól kér tanácsot, se aki halottaktól kérdez igazságot, mindezt ugyanis utálja az Úr. Az Ószövetségben sok olyan előírás van, ami ma már nem kötelező, mert csak relatív érvénye volt, csak pedagógiai érvénye, mint a képtilalom, vagy a szombat megtartása, vagy a tisztasági törvények. De ezt nem szünteti meg az Új Szövetség. A varázslás, a mágia elítélését ugyanúgy megtaláljuk az Új Szövetségben. Jelenések 18-23. Varázslataid miatt jutott tévútra minden nemzet. Mágusok negatív szerepe, Cselekedetek könyve, 8. fejezet, 9-től 24. vers, 13-tól 13. fejezetben a 6-tól 11. vers. Legvilágosabb a Cselekedetek könyvében a 19. fejezet, ahol az efezusi hívek a varázslással szakítva 50 ezer ezüst értékű mágikus tekercset égetnek el. Mágikus könyveket úgy nevezték Efezia Grammata, efezusi írások. Annyira a mágia központja volt Efezus városa, egy nagyon nagy város Kis-Ázsiában. A katolikus tanítás ezzel kapcsolatban olvasható, nagyon világos és határozott tanítás, a katekizmus 2111. 2116. és 2117. pontjában. A mágia az embernek olyan törekvése, hogy titkos tudásra vagy hatalomra tegyen szert. Ez nem más, mint a paradicsomi kígyó kísértése. Istenné válni és birtokolni a tudás. Minden okkult tanítás, ezoterikus tan vagy gyakorlat e körül mozog. A népi babonák sem ártatlan folklorisztikus témák, hanem démoni cselekmények, beleértve a halott látást. Ugyanez vonatkozik minden jóslásra. Katekizmus szerint felsorolom, a horoszkópok, az asztrológia, a tenyérjóslás, a kártyavetés, a jelek értelmezése, a jövőbelátás, médiumok használata. Ez mind démoni gyakorlat. Nem ártatlan szamárság. A titkos tudás és hatalom keresése elvezethet egészen a sátánnal kötött szövetségig, a fekete mágiáig. De a fehér mágia is fekete. Ezt nagyon jól jegyezzük meg. Ha egy médium azt mondja neked, hogy én csak jó lelkekkel állok kapcsolatban, rossz lelkekkel nem foglalkozom, és én csak jóra használom, gyógyításra, meg segítségül az embereknek azt a tudást és hatalmat, aminek birtokában vagyok, ettől az nem válik kevésbé démonikussá, csak álcázottá. A sátán is a világosság angyalának teteti magát. Emlékezünk vissza az apostolok cselekedeteiben, egy rabszolganő utána kiabál Pálnak és társainak, ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Azt hiszem, hogy ez elég pozitív hitvallás, és Pál kiűzi ezt a jós lelket abból a lányból. Mert ez egy gonosz lélek, mert jósok. Az okkultizmus akár árt, akár nem át, mindenképpen át, mert démonokkal hoz kapcsolatba. Az, hogy a démon tud néha igazat is mondani, ez nem változtat azon, hogy gonosz lélek. A démonok, mikor Jézus meglátják, azt mondják, tudom ki vagy az Isten szentje. De ez nem változtat azon, hogy gonosz lelkek, és Jézus kiűzi őket. Tehát ne dőljünk be a fehér mágiának. Minden fajta ilyen kapcsolat, ami megnyit bennünket a szellemi világ előtt, ez egy forrásból van, a gonosztól. Semmi más utunk nincs a transzcendens világhoz, mint a megfeszített és föltámadt Jézus. Azt is szokták mondani, hogy hát én nem hittem benne. Igaz, hogy én megkértem, hogy vessék ki a kártyát az a cigányasszony, vagy tenyérjósoljon nekem, de hát nem hittem benne én egy pillanatig se. A barátom kedvéért belementem ebbe a spiritista dologba, ugye, de én nem hittem benne. Most vigyázat! Ha te egy vonat elé esel, akár hiszel benne, akár nem, az keresztül megy rajtad és szétvág. Ez nem hit kérdése. Egészen más, ha az Istennel van dolgod. Isten úriember. Akkor jön, ha hívod, nem tesz rajtad erőszakot. A sátán nem úriember. Akkor is jön, ha nem hívod. Nyitva hagyod az ablakot, bemászik az ablakon. Ő ártani akar, tolva és rabló. Tehát ne várd azt, hogy mivel te nem fordultál hozzá hittel, akkor már ne ártson neked. Ő ezt nem igényli, ezt Isten igényli. Isten gentleman. Ha akarod, jövök, ha nem akarod, nem jövök. Isten a te szabad döntésedre vár, szeretetet akar. Sátán nem szeretettel dolgozik. Sátán félelemmel dolgozik, nem szeretettel. Na most azt persze meg kell érteni, hogy lehet, hogy te nem vétkeztél. Szubjektív. Jó hiszeműen csináltál valamit. De ez nem jelenti azt, hogy nem kerülhettél démoni befolyás alá. Még egyszer mondom, a sátán nem úriember. Nem arra vár, hogy te beinvitáld. Idegrendszeredre, pszichikai világodra nyomást gyakorolhat valamilyen démoni hatalom, anélkül, hogy te ezt akartad volna. Ez nem bűnállapot, de démoni befolyás, amit meg kell szüntetni. Ne ijedj meg! Ne képzelődj, de ne vérszárnyú rémekről. Ilyenek nem léteznek. Szellemi hatalma, szellemi befolyások léteznek, és Jézus Krisztus erősebb, mint ezek. De ezek tudnak benned bizalmatlanságot, csüggedést, kételkedést, félelmeket, ellenszenveket kiváltani. Rossz szokásokra, bűnökre ösztönöznek. Nem egyszer egész a kényszerességig viszik a kapcsolatot. Máskor a bűn révén jöttek be, a rossz szokás révén jöttek be, és most már hatalmukban tartják azt. Akármi volt is, Jézus vérének szabadító ereje mindenre kiterjed. Jézus nevében mindig elzavarhatod a démon. Kereszténynek erre hatalma van. És az erőfordulat, hogy küzdeni kell, nehezen távozik. A gyakori szentgyónás itt nagyon fontos eszköz. Hozzá tartozik ez a harc a keresztény élet hétköznapjaihoz, nem kell megijedni tőle. Különösen ott, ahol az emberi jellem valamilyen fogyatékossága ad részt a gonosznak. Az átalakulás nem történik meg egyik napról a másikra. Vállalni kell a harcot a győztes oldalon, vagy ha Jézushoz tartozol. Most testvérek, nyílt okkultizmus találtok minden könyvesbolt kirakatában. A hétköznapi élet mágiája, az áldozat mágiája. Nyílt okkultizmust, mágiát, varázslást találtok mindenütt. Vannak azonban álcázott formák, amik nem azt mondják, hogy mágia, meg varázslat, meg démon. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, mondja Jézus, akik bárányok képében jönnek hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok. Máté 7.15. Második Korintusi levél 11. fejezet 14. vers, a sátán is a világosság angyalának teteti magát. A New Age mozgalom szóval így kitárja a karját a kereszténység előtt. A lényege azonban micsoda? A halak korszakából a vízöntő korába lépve az emberiség új korra virad, amelyre nem lesz jellemző az a kirekesztő vallásosság, hogy csak az igaz, amit én hiszek, az is igaz, amit te hiszel. Nem lesz jellemző az egyoldalú, a racionális megközelítés. Ugye használjuk az agyunk másik féltekéjét is, ez a jelszó. Az ember ráébred, hogy milyen isteni adottságok rejlenek benne. Megtanulja hasznosítani a benne lakó rejtett potenciált. Ez a New Age, ez a teozófiából született, ami egy okkult és szinkretista hindu befolyás alatt álló mozgalom volt a múlt századtól. a Teozófiai Társaság egyik elnöknője, Alice Bailey, automatikus írással, tehát egy sugalmazó szellemtől kapva a szövege, kapott egy tervet. Ő lelki mesternek nevezi, én démonnak nevezem. Kapott egy tervet, amit a New Age tudatosan igyekszik végrehajtani. Jellemzője a panteizmus, tehát Isten voltaképpen azonos az univerzummal, veled is, és a szinkretizmus, minden vallás jó, mindegyik igaz. Jellemzője a reinkarnáció, nagyon tipikus, alapvetően összeegyeztethetetlen a keresztény hittel. Ahol ez megjelenik, ott már a kereszténység nincs, nem hiteles. A történelemben előfordult minden okkult tant megragad és fölidéz. Zsidó kabala, kínai yin-yang teória, szúfi misztika, belső mesterekkel való kapcsolatteremtést hirdet, és önüdvözítést, benned rejlik az erő, csak használnod kell. Ugyanazt teszi napjainkban, mint az ókorban a gnoszticizmus. Keresztény szavakat használ, idézi a Bibliát, de a tartalom alapvetően keresztényeles, és ha jól megnézed, hogy mi a cél, az nem más, mint az antikrisztusi világuralom. Egy egységes gazdasági és politikai rendszer fölállítása, ahol a vallás is egységessé válik. Magyarul te nem lehetsz keresztény, kirekesztő mód. Akkor valójában szerető, együttérző, megbocsátó és gyógyító képességeidet idézed meg nagyon erőteljesen. Tehát Krisztus nem más, mint a benned rejlő potenciál. De lehet Buddha is, mert olyan mindegy. A forrás lehet, Isten megint idézem, a forrás lehet Isten vagy a kozmikus tudat, vagy a dolgok egysége, vagy éppen a te igazi lényeged. Olyan mindegy. Minden egy mindennel. Te teremted saját világodat, megint idézem, és végtelen erővel bírsz, hogy tökéletessé tedd azt. És te vagy az Isten. Ez a New Age. De valamikor a belső mestert meg kell idézni. Ez kapcsolatteremtés egy démonnal. Ugyanezt teszi az agykontroll. Formálisan független a New Age-től, de az egész gondolkodása ugyanaz. Tanácsadókat kell vizualizálni. Meghívhatod Albert Einsteint, hogy segítsen neked, vagy Kleopátrát. Ez halott idézés. Valójában démonokkal kerülsz kapcsolatba. Egy magyar ilyen okkult szerző, Müller Péter nyíltan megmondja, hogy az agykontroll nem más, mint tibeti jóga. A tibeti buddhizmus pedig nagyon jól tudjátok, hogy az erősen mágikus szellemi. Most Magyarországon sok katolikus, vallásgyakorló katolikus hirdette és vezette be az agykontrollt. Sőt, elhoztak ide egy szerencsétlen ferences papot Amerikából, aki nagy előadásokat tartott, hogy ez milyen jó dolog. Nem Istenről beszél, hanem egyetemes tudatról, és ezzel ugye evangelizálja az embereket, hogy hamis Istennek evangelizál. Akár ki hirdeti, ez gyökeresen ellenkezik a kereszténység leglényegével. A jóga, ami annyira elterjedt nálunk, és a zen, ami szintén divatba jön, olyan meditációs formák, amelyek menthetetlenül kapcsolatban vannak a mágiával. Le van írva pontosan a keresztény szerző Enomia Lassalle atya könyvében, hogy hogyan halad át a második szakaszban a szellemek világán a meditáló. Ugyancsak az, hogy jógázók hogyan emelkednek lótusz ülésben ülve a levegőbe. Ez mágikus cselekvés. A hindu jógi, aki le tudja állítani életfunkcióit, vagy a hindu tűzenjáró, aki mezitláb lép a parázsra és nem égeti meg magát, amennyiben nem merő csalást, mágiával dolgoznak. Gonosz szellemek segítik őket. Természetes, hogy a kereszténység találhat a pogány kultuszokban is olyan formákat vagy eszközöket, amiket pozitíve hasznosíthat. De ennek kizárólag ott van értelme, ahol azok a kultúrformák hasznosak az emberek számára, ahol azok elfogadottak. Semmi értelme, hogy az európai ember kezdjen el lótusz ülésben keresztény meditációt végezni. Nem tudom elképzelni Jézus Krisztust, amint a lótusz ülést oktatja az apostolok. Ahol keleten ez a kulturális gyökér, az érő kulturális gyökér, ott meg kell nézni, hogy mit lehet belőle a kereszténységbe átemelni. Nekünk azonban erre nincs szükségünk. Tudik, a lényeg más. És ezt nem lehet megcsinálni, hogy a lényeg ne legyen egész más. Ott leberülsz önmagadba, és manipulálsz az ima különböző technikáival, nem is ima, meditáció. Itt pedig kilépsz önmagadból, és egy másik személlyel találkozol. Te is szabad személy, ő is szabad személy. Az imádság technikája nem közömbös. Egy rövid ismertetést tartottam róla most, amikor az első szentségimádást tartottuk. De annyi bőven elég, mert a lényeg az két élő személy személyes kapcsolata, ami megismételhetetlen, és nem egy technika függvénye. Tehát a keresztény imádság lényegénél fogva egészen más, mint a pogány meditáció. Megemlítem itt azt is, hogy a természeti népeknél, primitív népeknél, így a cigányoknál szereplő mágikus formulák, átkok, azok nem puszta ártalmatlan babonák. Nagyon komolyan áthatnak, tehát démonokat idézhetnek ránk. Afrikai varázsló doktorok de komoly pozitív és negatív hatásokat tudnak előidézni a varázslataikkal. Tehát ha valakit ilyen formában megátkoztak, az ténylegesen ártat. Nem bűne neki, de ártani ártat. Szabadulásért kell imádkozni. Jézus minden fejedelemségnél és hatalmasságnál erősebb. Jusson eszünkbe, hogy a diadal menetében legyőzöttem vezeti őket. Neked csak Jézushoz kell csatlakoznod, és győztes vagy. A gyógyításban jelentkezik a mágia a legszélesebb körben és a legátszázottabban. Reiki. Azt néztem, hogy Jézus hogy gyógyít, ugye ezt magyarázzák. Szó sincs róla, az mágia. Ahol csakrákról beszélnek, yinről és yangról beszélnek, fényadásról beszélnek, ott már tudni kell, hogy miről van szó. Vigyázzak! Én nem azt mondom, hogy ezek a módszerek nem hatékonyak. Van egy végzetes félreértés. Én nem azt akarom bebizonyítani, hogy ezek nem hatékonyak. Én azt akarom bebizonyítani, hogy ezek a démoni befolyás veszélyét hordják magukba. Ez két különböző dolog. A démon is hatékonyan meggyógyíthat egy ember. Mondok két esetet. Az egyik eset egy protestáns lelkésszel történt, aki talált egy lány nyakában egy amulettet. És mivel nem volt híve az amuletteknek, megkérdezte, hogy mi az. Kiderült, hogy a kislány megbetegedett. Nagyon súlyosan megbetegedett, és akkor kapta valakitől ezt az amulettet, azzal, hogy ezt mindig viselnie kell, és akkor egészséges lesz. És hogy fölvette az amulettet, valóban meggyógyult, és azóta egészséges. Azt mondta a lelkész, hogy én szeretném látni, hogy mi van abban az amulettben. Jaj, ezt nem szabad ki, azt megmagyarázták nekünk, hogy abból valami nagyon rossz lesz, hogyha azt kinyitjuk. A lelkész mégis kinyitotta, és az amulettben volt egy cédula. És a cédulán a következő szöveg, Sátán, parancsolom neked, hogy tartsd egészségben ezt a testet, amíg a lelket a pokolra viheted. Tehát az illető, aki az amulettet adta, szövetségben állt a Sátán, a fekete mágiát gyakorolt. És ez meggyógyította a kislány. Lelkész elégette a cédulát, kislány visszaesett a betegségbe. Imádkoztak fölötte Jézus nevében, és meggyógyult testileg is. De vegyük tudomásul, hogy gyógyulást adott a Sátán. Testi gyógyulást adhat. A másik eset a boldogult, most elhunyt Tardif atyával történt. Szerzetes előjáróknak valamilyen találkozóján azt mondta neki egy kollégája, hogy ő tud egy formulát, amivel el lehet állítani a vérzést. Azt mondja, igazán? És hogy hangzik az a formula? Jaj, azt nem mondhatom el, mert ez egy nagyon titkos formula. Hát Tardif addig erősködött, hogy azért mégiscsak mondja el, amivel a végén elmondta, ez egy francia versike volt, én nem tudom, hogy franciául hogy hangzol, de magyarul ez a fordítás, az magyarul nem vers. Júdás, 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 fogd meg ezt a vérzést, ahogy Jézust megfogta. Szóval Tardif, Júdás, hát miért nem Jézushoz imádkozom? Szóval úgy nem működik. De ez azt jelenti, hogy a Júdás formula működött. Hát vajon miért működött? Nyilván nem természettudományos alapjai voltak. Mágia volt, fekete mágia volt. Működött, elállította a vérzést. Sátán el tudja állítani a vérzést. Természetesen kívánatos az, hogy a keresztény hívőnek is legyen olyan hatalma Jézus nevében, hogy el tudja állítani a vérzést, de én inkább elvérzem, mint sem, hogy a Sátánt hívjam segítségül. Júdás nevével nyilván nem Istent hívjuk segítségül. Tehát egy félreértést szeretnék elhárítani, amikor beszélek ezekről a dolgokról, én nem azt akarom bebizonyítani, hogy nem működnek, hogy nem hatékony. Ha nem működnek, akkor üssek ő, akkor csalás, az se jó dolog, az is bűn, de ha működnek, akkor mágia. A másik, amit nem akarok bebizonyítani, az, hogy azok az emberek, akik ezeket használják, azok gonoszak. Egyáltalán nem biztos, hogy gonoszak. Gonosz ember is használhatja. Az, aki azt az amulettet a kislány nyakára tette, az nyilván gonosz volt. De nem csak gonosz emberek használhatja. Ezt se akarom bebizonyítani. Teljesen jó hiszeműen is használhatja valaki, de akkor is a gonoszt közvetít. A harmadik, amit nem akarok bebizonyítani, hogy ezekben a dolgokban minden rossz és démoni. Nagyon sokszor csak egy ilyen pici démoni jelen van benne. És az a kérdés, hogy te megennél egy olyan ebédet, ami kiváló tápanyagokból készült 99%-ban, és csak egy 1%-nyi pici ciánkáli van benne. Kérdés, hogy ezt elfogyasztanád-e. Tehát én nem akarom bebizonyítani, hogy ez mind rossz. Én csak azt mondom, hogy ahol méreg van, sőt, ahol lehetősége van annak, hogy méreg van, onnan menekülj, azt ne fogyaszt. Olyanok is vannak, akik Jézus nevében csinálják. De Jézus nevében nem lehet rosszat csinálni. Tehát hiába mondja valaki Jézus nevét, hogyha közben rosszat csinál. Jézus nevében nem akkor imádkozol, hogyha az ő nevét mondod, hanem akkor, hogyha az ő személyével azonosulva imádkozol. mágiát űzni Jézus nevében nem lehet. Tehát hiába mondja valaki, kérem, én Jézus nevében csinálok, azért láttam ilyen latin-amerikai varázslóknak a kunyhójába, ott van a szent kép természetesen. Ott van a feszület, ott van a szűzanyaképe, ott vannak a szent képek, az emberek vallásos érzéseik fölhasználják, ugye, és természetesen ők csak imádkoznak, és Istenhez imádkoznak. Vigyázat. Ezt valaki írta, azt hiszem Miskolci, nem tudom, hogy hívják, az a testvér, aki természetgyógyász volt, teljesen jóhiszeműleg, és egyszer csak fölfedezte, hogy ez egy démoni dolog. Hogy a természetgyógyászat 90%-ban jó dolgokból áll. Csak 10% rossz. De az a 10% a lényeg. Ne engedjétek megtéveszteni magatokat a kifejezésektől. De a természetes gyógymódok ellen semmiféle kifogás nincsen. De amit most természetgyógyászatnak hívnak, az hozzákeveri a mágiát. A csontkovács, azt várná az ember, hogy helyre teszi a csontokat, ingázik. Észreveszi a páciens, hogyha a háta mögött ingával diagnosztizál. Tehát mágikus módszert használ. Természetgyógyász azt mondja a betegnek, most egy kicsit kiviszem a testéből, és a következő pillanatban elváltozott tudatállapotban találja magát. Tehát ami természetgyógyászatnak van nevezve, attól meneküljünk. Napról napra újabb ilyen módszerek kerülnek forgalomba. Nem tudom mind követni. Nem vagyok szakember. Tehát azt ne várjátok tőlem, hogy pontosan megmondjam, hogy ez mágia, ez nem mágia. Sokan kérdeznek konkrét módszerekről, hogy például mi rossz van a homeopátiában? Mi rossz van az akupunktúrában? Mi rossz van a talpmasszázsban? Mi rossz van a vegetarianizmusban? Mi rossz van az irisdiagnosztikában? És én nem vagyok szakember, hogy ezeket orvosilag elbíráljam. Én a következő tudom, és ebben szakember vagyok. Ami hittel működik, tehát nem orvosi, kísérleti, exakt tudományos alapon működik, hanem hit alapján működik, az ezen a téren mind mágia. A hitnek egyedül Jézus Krisztus lehet a tárgya. Tehát, hogyha hinni kell benne, akkor egy orvosi eljárás nem lehet hiteles. Nem tudtam megvenni, mert olyan sok ezer forintba került, hogy azt nem tudtam megfizetni antikvár árban, de találtam egyszer az antikváriumban egy könyvet az akupunktúráról, amit egy orvos írt. Na mondom, hát most megnézem az egyetlen dolgot, ami engem érdekel, hogy van-e valamilyen orvostudományi anyag az alátámasztására. Teljesen sokkoló volt, semmiféle kísérleti anyagot nem vonultatott föl. A gyógyulások leírására fölvonultatta az ő orvosi szakértelmét, persze az ő értén nem értek. Azt elhiszem, hogy az mind úgy van, elhiszem, hogy ezek a gyógyulások mind megtörténtek, ebben nem avatkozhatom, mert nem tudom ellenőrizni. De a megalapozás, hogy mi ez? Világosan ki volt mondva az elején, hogy nem alapozható meg máshogy, csak az ősi kínai gyógymód alapján. Az pedig erőmeridiánokat rajzol föl az emberi testbe, és ezek közvetítik ugye a gyógyító erőt az akupunktúrás pontoktól a gyógyulás helyéig. Most ezek az erőmeridiánok, ezek az akkori asztrológia elgondolásai szerint az univerzum mintájára vannak berajzolva az emberi testbe, ennek semmiféle modern orvostudományi kísérleti alapja nincsen, ennyit tudok. Mi marad? Vagy hiszel az ősi kínai gyógymódban, vagy pedig az akupunktúra egy levegőben lebegő dolog. Tehát csak hit alapján lehet biztos. Hozzáteszem még, hogy van egy olyan kísérleti tény, amit megint nem tudok ellenőrizni, és éppen ezért nem állítom teljes bizonyossággal, de a Gál Péter Atya New Age könyve tartalmazza ezt a megállapítást, hogy az afrikaiaknál az akupunktúrás kezelés nem használ. Most azt gondolja az ember, ha az emberi szervezet törvényszerűségén alapulna, akkor afrikaiaknál is működne. Ha az asztrológián alapul, akkor világos, hogy miért nem működik, mert Afrikában 1000 babona van ugyan, de asztrológia nincsen. Tehát hiányzik a szellemi bázis. Én nem akarom eldönteni a dolgot, én csak azt tudom, hogy ez az orvosok feladata, hogy eldöntsék, de nem a gyógyító orvosoké, hanem a kísérleti orvostudományé. Ennyit azért sejtek a kísérleti tudományról, hogy az micsoda, hogy az erőször kérdéseket intéz a természethez a kísérlet nyelvén, például egy gyógyító anyag hatását ki akarja próbálni, akkor előidézi azt a betegséget mondjuk patkányokon vagy tengeri malacokon, befecskendezi a gyógyító anyagot és figyeli a hatását. Statisztikát állít föl, hogy milyen eredményt ért el, és miután ezeket az eredményeket összegezte, és úgy látszik, hogy annak gyógyító hatása van, akkor kezdi meg a kísérletet az emberi gyógyításban is, ugye egyelőre kísérleti jelleggel és óvatosan, és miután pozitív kísérleti eredményei vannak, aztán fogadja el az orvosi világ ezt a gyógyszert vagy eljárást gyógyítólag. Na most ezt az utat az akupunktúra nem járta be, hanem egyszerűen elkezdték csinálni a Kínából átvett ősi gyógymódot, elkezdték csinálni, értek el vele eredményeket, az emberek jönnek, ugye fizetnek, és hát ez így működik. De hogy miért működik, az senki se tudja. Na most én nem állítom, hogy a hatásmechanizmus tisztázni kell ahhoz, hogy egy gyógyító eljárást használni lehessen, de nincs tisztázva az, hogy egyáltalán ez természeti törvények alapján működik, vagy pedig szellemi bázison, az asztrológia bázisán működik. Ugyanezt tisztázatlannak látom a homeopátia esetében. Még egyszer mondom, én nem vagyok szakember, de a kísérleti tudomány jogairól szeretnék nyilatkozni, hogy a keresztény szempontból teljesen jogos és indokolt a kísérleti tudomány jogainak biztosítása. A kísérleti tudomány, az újkori természettudomány, az úgy alakult ki, hogy azokon a tudomány egyetemeken, amelyeket a középkorban hoztak létre. De a tudományos kutatás kiformálta a maga módszereit. Ahogy átmentünk az újkorba, mindinkább elszakadtak a természettudományos kérdésekben attól, hogy mit tanítanak a tekintélyek, hogy mit olvasunk Arisztotelésznél, vagy a régi nagy tekintélyű orvosoknál, és egyre inkább kezdtek úgy gondolkozni, hogy hát próbáljuk ki. Ez a próbáljuk ki, ez egy tipikusan keresztény gondolat. Ezt megelőzte a keresztény középkor, amiben Európa magáévá tette azt az eszmét, hogy a teremtő Isten műve az egész kozmosz, az egész univerzum. A teremtő ige műve, a teremtő logosz műve. És éppen ezért logikus. A mágikus világkép az azon alapul, hogy irracionális erők működnek, amiket tudunk manipulálni, de nem lehet megérteni. Használjuk az agyunk másik féltekéjét, ugye? Ez a mágikus világkép. A tudományos világkép azon alapszik, hogy az univerzum logikus, mert a logoszt hozta létre. És ezért lehetséges, hogyha én a kísérlet nyelvén értelmes kérdéseket intézek a valósághoz, az univerzumhoz, akkor az univerzum nekem értelmes válaszokat fog adni. Tehát ez egy keresztény igazságon alapul, és nem véletlen, hogy a keresztény kultúrkörben, az európai kultúrkörben született meg a kísérleti természettudomány. Ez logikus következménye annak, hogy a kereszténység a valóságot logikusnak látta, mert a teremtő logosz van mögötte. És ez nem született meg egyik más kultúrkörben. Az európai kultúrfölény, ami most már megszűnőben van, de ami ugye a középkorban egész nyilvánvalóan kialakult, az abból alakult ki, hogy a kereszténység arra ösztönözte a különben primitív, barbár népeket, akik a múltban néztek, a görög-római világra néztek vissza, mint meg primitív, barbár népeket, akik a múltban néztek, a görög-római világra néztek vissza, mint meg fellebbezhetetlen tekintélyre, ugye, mert ők érezték, hogy ők barbárok, ők alacsonyabb rendűek, de kinőtte ezt a kisebbségi érzését, és önállósult, a saját gondolkodás formáit kialakította, amik a természet világában tökéletesebben működnek, mint a görög-római sémák. Ez a kereszténység eredménye, ez a logosz ajándéka az emberiségnek, amit a keresztény Európa kultúráján keresztül adott, azokon az egyetemeken, ahol először a teológia és a filozófia volt a főtárgy, és az orvostudományban csak Hippokratesz és Galenusz tanait adták elő, mint az ókor mestereié. Ugye ezeken az egyetemeken fokozatosan polgárjogot nyert az önálló természettudomány saját módszereivel, saját kísérleti megközelítésével. Ez a kereszténység ajándéka az emberiségnek. És a New Age, amely most el akarja vetni, és hitet, irracionális hitet akar ültetni a logikus valóságkép helyébe, ez merénylet a logosz ellen. És az emberi intellektus degradálása. Teljes mértékben lehetséges, hogy az iris diagnózis, ami szintén ilyen asztrológiai elveken alapul, vagy a akupunktúra, vagy a homeopátia, ami megint más gondolatokon alakul, hogy ebből valami igazolást nyer a természettudományos gondolat előtt. Én ezt nem tudhatom, honnan tudhatnám? A középkorban is megtörtént, ugye először asztrológia volt, de közben megfigyelték az égitestek pályáját, és abból egy idő múlva önállósult egy teljesen racionális tudomány, az asztronómia, csillagászat. Először egy mágikus, okkult alkímia volt, de közben megfigyelték a vegyületek viselkedését, és ebből előbb-utóbb önállósult egy teljesen racionális természettudomány, a kémia. Tehát ez megtörténhet bizonyos gyógyászati eljárásokkal is, hogy okkultból racionálissá lesznek. De az akkor történik meg, amikor majd nem hit van mögötte, hanem kísérleti bizonyíték. És amíg ez nincs, nem fogadom el bizonyítéknak, hogy az működik. Mert a mágia is működik. Vannak szellemi hatalmak, amik működnek. Tehát egészen odáig számomra ez egy kétes terület. Bemennél egy aláaktázott területre, abban a hipotézisben, hogy hátha itt nincs akna. Fogyasztanál ebédet egy olyan konyhából, ahol a mérgeket ott tartják a éléskamrában a ételek mellett. Messze elkerülnéd, nem? Alapvető erkölcstani elv, én azt mondom, amiben szakember vagyok, alapvető erkölcstani elv, hogy nem csak a bűnt kell elkerülni, hanem lehetőleg a bűnre vezető alkalmat is. Te nem tudhatod, hogy az orvosod nem csinál-e hülyeséget. Nem is vagy köteles ettől aggódni vagy félni. Keresd magadnak olyan jó orvost, amilyet tudsz, de aggódnod nem kell. Ezt nem tudhatod. De egyszer az orvos fölajánlja, hogy téged valami ilyen módszerrel kezel, amiben az orvosok egy része hisz, az orvosok más része nem hisz, akkor mondd azt, hogy köszönöm szépen. Én csak azt az orvosi kezelést igénylem, amit az orvostudomány mai állása szerint köteles vagyok igénybe venni az egészségem érdekében, amivel már végkeznék, hogyha nem csinálom. A többi pedig Istené. Imádkozom. És inkább leszek testileg beteg, vagy meg is halok, mint hogy mágikus erőköz folyamodja. Azok szoktak belekapaszkodni ezekbe a kétes gyógyító eljárásokba, akinek van egy betegük, vagy ők maguk beteg, és kétségbe esetten keresik a gyógyulás útját. Na most, ha keresztény vagy, akkor ezt a kétségbeesést kell odaadni Jézusnak. Nem kell kétségbe esni. Ha meglepez valakit, akkor is közlöm, hogy mindjárt meg fogunk halni. Na most, a kereszténység egy alapvető üzenetet tartalmaz arról, hogy nem kell félnünk attól, hogy meg fogunk halni. Minket egy szerető Isten vár, ha meghalunk. Ha tehát a félelem nem kényszerít, akkor mi kényszerített engem arra, hogy oda menjek a konyhára, ahol a méreg is ott áll az ételek között? Ne higgyél másban, csak Jézus Krisztusban. Ahol hitet kérnek tőled, ott azt tagad meg. Mindenhol máshol. Nagyon sok lelki gyakorlaton beszéltem már erről, és mindig jönnek azzal, hogy atya, ez is démoni, ez is mágikus. Válaszom többnyire azt, hogy nem tudom. Én nem vagyok szakember, nem értek. De nem azért beszélek itt, hogy most adok egy listát, majdnem csináltunk egy listát a lelki gyakorlatra, hogy ezeknek a dolgoknak kell ellentmondani, de aztán úgy döntöttük, hogy nem csinálunk. Tanuld meg fölismerni, hogy hol van mágikus gondolkodásban. Tanulj meg különbséget tenni a Jézus Krisztusba vetett hit és a yin-yangba vagy egyéb dolgokba vetett hit között. Semmi más nem segít rajtad. Naponta új dolgokat hoznak elő. Minden héten olvashatsz valamiről, amiről még nem olvastál. Valamilyen eljárásról, legyen az gyógyítás, vagy lakásrendezés, vagy akármi. Ahol varázsveszőkkel, meg ilyenekkel közeledek. Köszönöm szépen. De sugárzások vannak, és te ettől meg fogsz halni. Ez akkor meghalok. Akkor meghalok. Nem megyek bele kétes dolgokba, tisztátalan szellemitet. Gondoljatok párra, aki kiűzi azt a lelket a jóslányból. Egy rossz szót nem mondott. Ezek a fölséges Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. És kiűz. Az egy gonosz lélek. Semmi mágia. Nincs rá szükség. Racionális orvostudomány igen. Mágia, gyanús dolgok nem. Lehet, hogy később abból is lesz valami majd racionális orvostudomány, mint ahogy a kereszténység is asszimilálhat bizonyos pogány istentiszteleti formákat úgy, hogy a lényeget kihagyja belőlük, és csak a formát veszi át. De ez most még nem történt meg. Te ne jogász! Mert most még a joga össze van keverve a pogánysággal. És amit neked úgy írnak le, úgy fordítanak le, hogy napüdvözlet,
ellen őrizetlen szellemi területek előtt való megnyílás.
Jézus Krisztus előtt megnyílhatsz minden mennyiségben. Az ő szentjei, akik közösségben vannak vele a mennyben, az ő angyalai, akik látják az atya arcát, azok jöhetnek. Jöjjenek. Őket köszöntjük. Nem igaz, hogy a szentek segítségi hívása halott idézések. Nem halottak, ők élnek. Látják az Isten arcát. Hát Jézus Krisztuson keresztül nyitva van a kapu. Milyen kapura van még szüksége? Ami más kapu, az nem jó. Most mi mérgezhet még? Mérgezhetnek hamis politikai elvek. Keresztények olyan naívak tudnak lenni. Liberalizmus, szocializmus, nacionalizmus. Mind a háromban vannak jogos elemek. Nem csak méreg van a konyhán, csak méreg is van. A liberalizmus démona a nagy francia forradalomban mutatta meg, hogy mit tud. Ezrével vágták le ártatlan emberek fejét. A szabadság, az egyenlőség és a testvériség nevében. A szocializmus démona a sztálini kínzókamrákban és gulagokban mutatta meg, hogy mit tud. A munkáshatalom. A nacionalizmus. Mit művelt a török nacionalizmusok, török nacionalizmus az örményekkel az első világháború alatt? Mit művelt a nácizmus, a német nacionalizmus a zsidókkal a második világháború alatt? Minden antiszemitizmus, cigánygyűlölet, sokszor olyan keresztény ajkakról hangzik el, démonok előtt nyit meg téged. A vallási gyűlölködésre ez ugyanúgy áll. Hamis vallások ellen tiltakozom, nem a követőik ellen. Azokat szeretem és értékelem benne, hogy Isten felé fordulnak és keresik őt. Külön fölhívom a figyelmet a szabadkőművességre. Nem valami ártatlan dolog. Azt mondják neked, hogy megtarthatod a vallási meggyőződésedet, az nem érinti. A sátán a világosság angyalának teteti magát. Magyar reformkor nagyjai, Kazinczy például, lelkesedtek a szabad kőművességért, mögötte azonban egy hamis vallás húzódik meg. Vallási határok nélküli imádása az Istennek. Csak hogy a különböző vallások által imádott Istenek nem azonosak egymással. Más az igaz Isten, és mások a démonok, akik felé a pogányok fordulnak. Az összekeverése az igaz Istennek a démonokkal, ez démon. Nem beszélve arról, hogy a szabad kőművességnél valahol a legbelsőbb beavatási fokozatokban Lucifer kultus van. Derek Prince, egy ismert protestáns karizmatikus, valahol Ausztráliában imádkozott emberekért, feleségével Ruttal. Jött egy fiatal asszony azzal, hogy kisbabája nem akar enni. És a felesége Ruth akkor kapott egy prófétai szót, ismeret szót, ami szerint ennek a fiatal asszonynak a családjában szabadkőművesség van. És valóban az édesapja, a fiatal asszony édesapja szabadkőműves volt. Felszólították a nőt, hogy mondjon ellen a szabadkőművesség szellemének, és imádkoztak fölötte, és akkor egyet sikoltott, és elhagyta a démon. Abban a pillanatban ugyanazt a sikoltást a baba is utánozta. Azt is elhagyta egy démon, már benn volt a harmadik generációban. Ez arra is figyelmeztet bennünket, hogy a múltból is örökölhetünk démoni befolyást. Családunkból. Helyekhez is kötődhet. Ellene kell mondanunk annak a hamis magatartásnak, ami a démoni befolyást kiváltotta. Meg kell bocsátanunk a felmenőinknek, az őseinknek, akik ezt a helytelen viselkedést gyakorolták, és Jézus szabadító vérének erejét kell segítségül hívni. És ez szabaddá tesz. Ugyanúgy családi kötöttségek is okozhatnak démoni befolyást. Például egy lány túlzottan függ az anyjától. Túlzott függésen keresztül a démon is befolyást gyakorol rá. Ugye egy olyan szellemi függés, ami csak Istennek jár ki, és itt egy emberrel szemben van, akkor démonot be tud avatkozni. És ezt fokozatosan föl kell számolni, de azért nem lehet egy csapásra, mert az anya-lány viszony az egy stabil viszony, és azt fokozatosan lehet csak lazítani. Nem vagyunk kiszolgáltatva a démoni hatalmaknak. Ha Jézusban hiszünk, a győztes oldalhoz tartozunk, el kell köteleznünk magunkat a győztes mellett, minél jobban el kell köteleznünk magunkat a győztes mellett, és fokozatosan megkapjuk azt a szabadulást, amire történetesen szükségünk van. Csak nehezebb esetekben kell beavatkozni külön imádsággal. Legtöbb esetben elég a lelki élet normális eszköz, az imádság, a szentségek és a szentelmények használata. Különösen nagy ereje van ezen a téren a Szent Jónás szentségének. Szabadító ereje, démon elűző ereje. Ha azt a bizonyos dolgot valóban megtagadtuk, ami előidézte a démoni befolyást. Testvérek, most nehéz időszakában vagyunk, a lelki gyakorlat legnehezebb szakasza ez. Kiéleződött a szellemi harc. A bál proféták vinnyognak, meg közeledik hozzájuk a kar. A sátán minden erejét megfeszít. Ne ijedjetek meg ettől. Isten öröme fog belénk áradni. Mérhetetlen szabadság. Mérhetetlen békesség, mérhetetlen szeretet. Bizalommal folytassátok, ne féljetek, nincs mitől félni. Isten oltalmazó ereje itt van fölöttünk, mint egy nagy sátor. Jézus vérének oltalmazó ereje itt van fölöttünk, mint egy nagy sátor. Biztonságban vagyunk. Az a fontos, hogy az életedet valóban Jézus Krisztusnak add. Ő legyen az egyetlen szellemi hatalom, akinek kiszolgáltatod magad.